Kedves hallgatom! Folytatjuk Bírák könyvének magyarázatát. Bírák könyvének 9. fejezete följegyzi Abimelek történetét, aki Gedeonnak és egyik másodfeleségének gonosz gyermeke volt. Amint látjuk, Gedeonnak nem lett volna szabad másodfeleséget vennie magához. Bizonyára ez okozta a bajt a nép körében. Abimelek, Jerubbaál fia, elment Sikembe anyja testvéreihez, és így szólt hozzájuk, meg az egész nemzetséghez, amelyhez anyja családja tartozott. Beszéljetek így Sikem polgárainak a füle hallatára. Mi jobb nektek? Az, ha 70 férfi uralkodik rajtatok, mármint Jerubbaál fiai, vagy az, ha egy ember uralkodik rajtatok? Emlékezzetek csak arra, hogy én a ti húsotok és véretek vagyok. Amikor anyja testvérei elbeszélték róla mindezeket a dolgokat Sikem valamennyi polgárának füle hallatára, azoknak a szíve Abimelek felé hajlott, mert ezt mondták, testvérünk ő. Bírák könyve, 9. rész, 1., 2. és 3. vers. Abimelek nagyon ambíciózus fiú. Hallotta valamikor, hogy a nép Gedeont akarta királyává tenni. Mivel ő Gedeon fia, ezért király akar lenni. Elmegy anyjának népéhez, akik Sikemben laknak, és kéri, hogy kövessék őt. Majd elment apja házához Ofrába, és meggyilkolta testvéreit, Jerubbaál fiait, 70 férfit egy kövön. De Jótám, Jerubbaál legkisebb fia megmenekült, mert elbújt. Bírák könyve, 9. rész, 5. vers. Nyilvánvalóan Abimelek gonosz és brutális ember. Szörnyűséget követ el. Egyes biblia magyarázók Abimeleket is bírónak tekintik. Lehet, hogy bíró volt, legalábbis azt olvassuk róla, hogy 3 évig uralkodott Izraelben. Dr. James M. Gray ezt írta. Abimelek trombitorlását, testvérgyilkosságát rendszerint nem számítják be, mint bíróét. Brutálisan lemészároltatta Gedeon 70 fiát, és magát tette királlyá. Gonosz uralkodása bemutatja a Dániel könyvében levő nyilatkozatot. Hadd tudják meg az élők, hogy a felséges uralkodik az emberek királysága fölött. Annak adja, akinek akarja, és a legalacsonyabb sorsú embert is trónra emelheti. Dániel könyve, 4. rész, 14. vers. Még ma is, amikor jó uralkodó kerül a tisztségébe, sokan így szólnak. Isten állította oda. De mi van a gonosz uralkodókkal? Isten megengedi, hogy ők is trónra juthassanak. Tudod-e, hogy miért? Mert az az alapelv érvényes, hogy amilyen a pap, olyan a nép. Vagyis a nép azt az uralkodót kapja, akit megérdemel. Izrael népe Abimeleket akarta uralkodóul, és olyan kaliberű embert kaptak, mint amilyet megérdemeltek. Barátom! Amikor ma körülnézünk a világban, ezt az alapelvet is érvényesnek találjuk. Isten megítéli Abimeleket az általa elkövetett gonoszságért, és megítéli Sikem férfiait is azért, mert őt királlyá tették, és vele együtt tartottak ezen az úton. Polgárháború tört ki, mert sokan nem akarták Abimeleket természetesen. De Abimelek a fellegvárig nyomult, és megtámadta azt. Már közel volt a fellegvár bejáratához, és fel akarta gyújtani. Akkor egy asszony egy kézimalom kövét dobta Abimelek fejére, amely bezúzta a koponyáját. Ő azonnal így kiáltott fegyverhordozó legényének. Ránts kardot, és ölj meg, hogy ne mondják rólam, asszony gyilkolta meg. A legénye keresztül szúrta, és meghalt. Amikor az izraeliek látták, hogy Abimelek meghalt, mindnyájan hazamentek. Így fizetett meg Isten Abimeleknek azért a gonoszságáért, amelyet apja ellen követett el, amikor meggyilkolta 70 testvérét. A sikemiek fejére is visszahárította Isten minden gonoszságukat, és beteljesedett rajtuk Jótámnak, Jerubbaál fiának az átka. Bírák könyve, 9. rész, 52. verstől az 57. versig. Ez szomorú befejezése Gedeon életének, akinek törvénytelen fia volt Abimelek. Isten emelte föl Gedeont nagyon egyszerű helyzetéből, hogy szabadítója és bírája legyen népének. Milyen szomorú, hogy aki olyan sok jót tett életében, mégis olyan pályára tért, amit nem hagyott jóvá Isten, és ami Izraelt polgárháborúba sodorta. Tólá és Jáír a következő bírók. Lehet, hogy sohasem hallottunk még Tóláról. Hanem akkor sincs semmi baj. Semmi megfigyelésre méltót nem tett. Abimelek után fölkelt Izrael megszabadítására az Isakárbeli Tólá Dódó fiának, Puának a fia. Sámírban, Efraim hegyvidékén lakott. 23 évig volt Izrael bírája. Amikor meghalt, Sámírban temették el. Bírák könyve, 10. rész, 1. és 2. vers. Mit cselekedett Tólá? Meghalt és eltemették Sámírban. Semmit nem jegyeztek föl tettei közül. Jól lehet 23 évig Izrael bírája volt, semmit sem lehetett megemlíteni ez ember vívmányai közül, születésétől a haláláig. Csak annyit olvashatunk a sírkövén, született, meghalt. Ő utána a gileádi Jáír következett, és 22 évig volt Izrael bírája. Volt neki 30 fia, akik 30 szamárcsikón jártak. Volt 30 városuk Gileád földjén, amelyeket Jáír sátorfalvainak neveznek még ma is. Amikor meghalt Jáír, Kámonban temették el. Bírák könyve, 10. rész, 3., 4. és 5. vers. Erről a férfiról csak annyit mond a történet, hogy 30 fia volt, és mindegyiküknek vásárolt egy kis szamarat. Nem vett nekik jaguárt, mustangot, pintót vagy kúgárt, hanem egy szamarat adott mindegyik fiának. Milyen érdekes látvány lehetett, amint ez a 30 fiú végigjárt a Szamárháton Gileád földjét. Jáír történetében 3 gondolat emelkedik ki. Virágzás cél nélkül, virágzás befolyás nélkül, és hírnév hatalom nélkül. Abban az időben a szamár a jólét jele volt. Ez bizonyította az ember gazdagságát. Például a Bírák könyve 5. részének 10. verse ezt mondja. Akik fehér szamarakon nyargaltok, akik szőnyegeken ültök, vagy úton jártok, emlegessétek. Ez a vers beszél a felső társadalmi osztályról. A szamár volt a jólét jele, és ezen az állaton utaztak a királyok. Mindig kérdés volt, hogy voltak-e lovak abban a korban. A Szentírásban a szamárcsikó a béke állata, és a ló a háború állata. Lovakat importáltak abba az országba. De a szamárcsikó ténylegesen a bőség és a királyi tisztség velejárója volt. Emlékszel arra, hogy az Úr Jézus Krisztus Szamárháton vonul be Jeruzsálembe. Rosszul értelmezzük Zakariás könyve 9. részének 9. versét, amely így szól. Örvenj nagyon, Sion leánya, újjong, Jeruzsálem leánya. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és Szamáron ül, szamárcsikó hátán. Zakariás nem azt érti ezen, hogy az Úr Jézus azért alázatos, mert szamárcsikó hátára ül. Ő alázatos annak ellenére is, hogy egy olyan állat hátán utazik, amit csak a királyok szoktak használni. Ha nem lett volna király, az elbizakodottság jele lett volna, hogy Jeruzsálembe megy Szamárháton ülve, ahogy tette, és elfogadta a hódolatot és a hozsannázást a tömegtől azon a napon. Jáír nyilvánvalóan gazdag, jómódú ember volt, aki megengedhetett magának 30 szamárcsikót. Mindegyik fiának adott egy szamarat, ezért 30 garázsra volt szüksége. Ez volt a jó akaratú édesapának a jele. Bőkezű volt, és azt hiszem, elrontotta a fiait. Megadta nekik azt, amit akartak. Luxusban éltek, és aranykanállal etették őket. A szamarak valószínűleg többfajták voltak, de Jáír a legújabb modellt vette meg fiainak. Vajon ezek a szamárcsikók dicsőséget szereztek Istennek? Vajon jobb bíróvá tették Jáírt? Áldást szereztek a népnek? Vajon ezek a fiúk valamennyien elmentek misszionáriusnak? Nem. Gileádban éltek. Igaz, hogy semmi különös baj nincs azzal, hogy valakinek szamárcsikója van. Másrészt valami nincs rendben azzal az emberrel, aki bíró, és ugyanakkor nagyon sok időt tölt a fiaival és a szamaraival. Ezt fontos meglátnunk. Urunk szamárcsikó hátán ment be Jeruzsálembe, hogy teljesítse a proféciát, és bemutatkozzék, mint király, és hozsannákat énekeltek neki. A sátán dühös volt, és a vallási vezetők tiltakoztak, amint Krisztus bevonult a városba a kapun. De Jáír minden szamara sohasem keltett hozsannázást. Amikor ezek az állatok nyerítettek, azt hiszem, a sátán mosolygott, és a tömeg szórakozott. Jáír a céltalan gazdagság képe, ami nagyon veszélyessé válhat. Ugyanezt a képet látjuk Noé napjaiban, amikor az emberek házasodtak és férhez mentek. Ez szintén bemutatkozott Salamon élettörténetében is, amint hajókat küldött ki, hogy majmokat, pávákat vigyenek Izraelbe, a majmokat a szórakozásért, a pávakakasokat pedig a gyönyörködésért. Jáír korát jellemezte a hírnév hatalom nélkül. Kiemelkedő ember volt a társadalomban. A közlekedési rendőr valószínűleg sohasem adott egyik fiának sem büntető cédulát. De az 5. vers nem említi a Jáírnak emelt emlékművet. Egy ismeretlen helyen temették el. Sohasem vitt véghez semmilyen látványos cselekedetet. Sohasem tett semmi érdemlegeset. Sohasem vívott csatát, és nem ért el győzelmet. Lehetett neki 30 szamara, de nem volt semmilyen lelki hatalma. Olyan korban élünk, amikor az egyház elvesztette hatalmát. Milyen különös képe ez Jáírnak? A 2. világháború után az egyik kaliforniai nagyvárosban megtartották az évi rózsaparádét. Az egyik olajvállalat szállító autója ment elől, és elborították a gyönyörű rózsák. Szinte visszafojtott lélegzettel figyelték az emberek. A fölvonulás témája ez volt: légy felkészült! A fölvonulás közepén az olajvállalat szállító autójából kifogyott a benzin. Éppen ott állt meg, ahol én néztem a fölvonulást. Nem tudtam visszafojtani nevetésemet. Ha valamelyik szállító autóból nem lett volna szabad kifogynia a benzinnek, akkor az éppen az olajvállalat kocsija lett volna. Eszembe jutott sok kereszténynek a helyzete. Gyönyörűek, de nincs erő az életükben. Megvan a szépségük és a hírnevük, de nincs erejük. Ez Jáír bírónak a képe. Semmit nem tett, meghalt és eltemették a maga városában. Izrael fiai ismét azt tették, amit rossznak lát az Úr, mert a baálokat és az astartékat, Arám isteneit és Szidón isteneit, Moáb isteneit, meg az ammóniak és a filiszteusok isteneit tisztelték, az urat pedig elhagyták és nem tisztelték. Bírák könyve, 10. rész, 6. vers. Azt gondolhatnánk, hogy ezek után a tapasztalatok után az izraeliták megtanulják, hogy amikor bálványimádásba süllyednek, akkor ítélet szakad rájuk. Bálványimádásuk miatt ismét rabszolgaságba estek, és a filiszteusokat meg az ammóniakat szolgálták 18 éven át. Az emberi természet bukott természet. Jeremiás mondta, csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan. Ki tudná kiismerni? Jeremiás könyve, 17. rész, 9. vers. Bizonyára nem ismerjük a szívünket. Könnyebb újjal mutogatni ezekre az emberekre, akik körülbelül 1000 évvel Krisztus előtt éltek, és ezt mondani, rosszul csináltátok, mint meglátnunk magunkat, és észrevennünk, hogy mit teszünk rosszul. Miként cselekszünk éppen ma? Hadd mondjam, hogy félelmetes hitehagyás van ma az egyházban. Az emberi természetből fakad mindez. Minden módszert, politikai rendszert, pártot kipróbálunk, és egyik sem válik be. Mi a hiba? Rossz helyre megyünk segítségért. Ha Istenhez fordulunk, akkor járunk a helyes ösvényen. Tudom, hogy ez furcsán és régi módian hangzik, de ugyanígy hangzott Krisztust megelőzően 1000 évvel. Az izraeliták idegen istenekhez fordultak, elutasították az élő és igaz Isten szolgálatát, és figyeljük meg, mi történt. Ezért fellángolt az Úr haragja Izrael ellen, és a filiszteusoknak, meg az ammóniaknak a hatalmába adta őket. Bírák könyve, 10. rész, 7. vers. Isten megteheti, hogy amikor az eszköz alkalmatlanná válik, akkor eltávolítja az útból. Nagyon sokan azt gondolják, hogy Istennek szüksége van az egyházra, sőt egy különös egyházra, és hogy Istennek kellenek olyan országok, amelyek misszionáriusokat küldenek ki. Hadd mondjam neked, hogy Istennek egyikünkre sincs szüksége. Ő nem függ senkitől. Mi azonban függünk tőle. Izrael valószínűleg a legmélyebb pontra zuhant ebben az időben. Nagyon megromlott a helyzet Izraelben. Ekkor így kiáltottak az Úrhoz segítségért Izrael fiai. Vétkeztünk ellened, mert elhagytuk Istenünket, és a baálokat tiszteltük. Bírák könyve, 10. rész, 10. vers. Ezek az emberek végül annyira elkeseredtek, hogy Istenhez fordultak. Itt látjuk a régi történet megismétlődését. A történelem visszatér a régi kerékvágásba, és ez ma is így van. Mi történt ezután? Az Úr pedig ezt mondta Izrael fiainak. Vajon Egyiptomból, az Emóriaktól, az Ammóniaktól és a Filiszteusoktól nem én szabadítottalak-e meg benneteket? Vagy amikor a Szidóniak, Amálék és Máón sanyargatott benneteket, nem én hozzám kiáltottatok-e segítségért? Ti mégis elhagytatok engem, és más isteneket tiszteltetek. Ezért nem szabadítalak meg többé benneteket. Menjetek! És kiáltsatok segítségért azokhoz az istenekhez, akiket választottatok, szabadítsanak meg benneteket azok a szükség idején. Izrael fiai ekkor azt mondták az Úrnak, vétkeztünk. Tégy velünk teljesen úgy, ahogy jónak látod, csak most ments meg bennünket. Majd eltávolították maguk közül az idegen isteneket és az urat szolgálták. Az Úr pedig megelégelte Izrael nyomorúságát. Bírák könyve, tizedik rész, 11. verstől a 16. versig. Milyen kegyelmes és irgalmas az Úr! Ekkor fegyverbe szólították az ammóniakat, és azok tábort ütöttek Gileádban. Összegyülekeztek Izrael fiai is, és Micpában ütöttek tábort. A nép és Gileád vezérei azt kérdezték egymástól, ki fogja megkezdeni a harcot az ammóniak ellen? Az lesz a feje Gileád egész lakosságának. Bírák könyve, 10. rész, 17. és 18. vers. Az izraelitáknak nem volt vezetőjük. Ez mindig jellemzi az embereket vagy a nemzedékeket, amelyek elfordulnak Istentől. A vezetés hiánya határozottan jellemzi az országokat ezekben az években. Valójában már nincs igazi vezető a világon sok év óta. Életerős vezetésre van szükségünk, de úgy látszik, nem tudjuk, hogy hol található. Ez volt Izrael történetében is. Most a legszokatlanabb fordulat következik be, hogy rátaláljanak a vezetőre. Normális körülmények között sohasem fordultak volna abba az irányba. Még visszatérve a bálványozás átkára és terhére, olvassuk föl a 115. Zsoltárból a következő verseket. A bálványok ezüstből és aranyból vannak, emberi kéz csinálmányai. Van szájuk, de nem beszélnek. Van szemük, de nem látnak. Van fülük, de nem hallanak. Van orruk, de nem szagolnak. Van kezük, de nem tapintanak. Van lábuk, de nem járnak. Nem jön ki hang a torkukon. Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik, és mindazok, akik bennük bíznak. Izrael, az Úrban bízzál, segítséged és pajzsod ő. Áron háza, az Úrban bízzál, segítséged és pajzsod ő. Akik félitek az Urat, az Úrban bízzatok, segítségetek és pajzsotok ő. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem! Köszönöm, hogy oktatsz Izrael története alapján, és meg akarsz tanítani arra, hogy egyedül csak benned bízzam. Ne folyamodjam földi, emberi segítségért, hanem rád támaszkodjam minden szükségemben. Ámen.